óra 4-es képen a tárgya, hogy eljött hozzánk és meghallgatta a soron következő előadást. Professzor úrnak a türelmét kérem, egy közértekű tönteményem van. A múltkor következőt a finomóval látogatás. A rektor úr azt mondta, hogy a jövő héttől ő tartja az előadást, hogy közvetlenül megbeszéljük, hogy mikor és hol lesznek, és ő szeretné bezerni, tehát ő szeretné bemutatni a finomóvát. Ezek után sok szeretettel köszönöm egy kis ember professzor urat, aki a mai előadó, az egyetem doktoriskolájának az oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjának a vezetője és a világi gazdai
otthonunk. Igen. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit egy nagyon nehéz és bonyolult és nagyon szép téma megbeszélésére. Úgy gondolom, Edith, hogy egy olyan 50 perc, 45-50 perc állna, és akkor, ha közeledem, akkor részüles jelezett, hogy elég nagy utat kell bejárnunk. Igen. Ebben a tanévben tartottunk össze egy konferenciát már erről a témáról, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok mondani való van róla. Az alap, a történet eléggé rövid és eléggé ismert, és tulajdonképpen ha arra gondolunk, hogy ezeknek a filológiai háttere milyen bonyolult szokott lenni, akkor tulajdonképpen az alaptörténet eléggé áttekinthető. Tehát van egy legenda, arról majd később beszélek, ezt most nem akarom definiálni, ami szerint minden nemzedékben 36 igaz ember él, ők nem ismerik egymást, nem tudják magukról, hogy ők igaz emberek. Ezután egy kicsit úgy elhajlik a dolog, vannak változatok, amik szerint csodákat hajtanak végre, de tulajdonképpen igazából véve a fővonal szerint nem hajtanak végre csodákat, csodák nélkül mentik meg a világot. És ez mind az emberiségnek, mind az Istennek egy kivételesen fontos feladat. Az emberiséget ugye megmentik definitíven, az Isten pedig részben hát különösen megjutalmazza őket. Ennek is ugye van egyfajta módja, hogy megmutatja magát nekik. Majd itt is egy kicsit elágaznak a szálak, ugye, mert van olyan szál, amiután, amikor tudatára jönnek, hogy ők a 36 közé tartoznak, akkor ebbe belehalnak tulajdonképpen. Más változatok szerint, finoman fogalmazok, nem. Na most tulajdonképpen ez egy rendkívül mély történet, és az én értelmezésem, ami az előadás második felébe fog kidomborodni, az azt próbálja sugallni, hogy ezt nagyon, nagyon pragmatikusan kell venni, ezt a modellt. Tehát ez legenda, ez egy csodálatos legenda, rengeteg értelmezéssel, ebből egy párat fogok ismertetni, nagyon érdekes történelemmel, de én oda szeretnék eljutni, hogy szerintem ebben van valami. Lehet, hogy nem 36, szám mint misztikában nem akarok bonyolódni, pedig ugye itt minden szám misztika, sőt maga a 36 és egy számmisztika eredménye. Erről egy szót fogok mondani, de én azt a tulajdonképpen eretnek gondolatot szeretném képviselni, hogy ez egy mérhetetlenül nagy igazság, amit ez a történet kimond. A világ mindig közel jár ahhoz, hogy elpusztítsa magát, és mindig vannak, akik megmentik, az embereket vagy tudják, vagy nem, az Isten viszont tudja. Az Isten viszont tudja, és nem csak megjutalmazza őket különleges módon, ennél többről is szó van, amiről szintén, hanem tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, ezért békül meg az Isten a világgal. Megbocsát a világnak tulajdonképpen az igaz emberek miatt. Na most, ilyen szempontból mi is Istenek vagyunk, csak ezt nem nagyon ebből a szempontból vagyunk, nem nagyon tudatosítjuk, hiszen tulajdonképpen mi is rengeteg mindent megbocsátunk sok mindenkinek valamilyen igaz ember miatt, vagy igaz emberség miatt. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan történet, ami olyan, az én véleményem szerint olyan alapdolgokat mond ki, amely alap dolgokra úgy rácsodálkozunk, és nehezen szabadulunk tőle, vagy legalábbis én nehezen szabadulok tőle. Na most a babiloniai Talmudban van az a néhány mondat, ami a legközelebb van szó szerint. Ezt érdemes megnézni, talán a neten is meg lehet találni. Egy nagyon érdekes szövegváltozat, ugye, mert két részből áll, és az első rész arról szól, hogy micsoda bűnöket kell elkövetni ahhoz, hogy az Isten beavatkozzon, és a megváltás bekövetkezzen, és akár, hogy eljöjjön hát itt ez így változik, de mondjuk egyik változatban Dávid fia, tehát a megváltás bekövetkezzen, és akkor hihetetlen mélységei az emberi bűnnek és szenvedésnek, amiket úgy tárgyalgatnak, hogy mik lennének azok, amikre adekvát lépés lenne. Akkor vége a szöveg egy első részének, és a szöveg második részében megszólal az egyik, és közli, hogy tulajdonképpen, most hirtelen megnézem, hogy kijelentő módba, vagy feltételes módba, ilyen kötő módba, hogy kell. Azt mondja ebben a második részben, a nem túl hosszú szövegnek, valaki, hogy a világnak kell rendelkeznie nem több, mint 36 igaz emberrel. Tehát a kontextus nagyon világos, tehát körül vagyunk bombázva a mélységgel, a pusztulással, a csapásokkal. Zárva, de megjegyzem, ez elég gyakran bekövetkezik később is, tehát ilyen értelemben azt magyaráznom kell még, de a világ az elég gyorsan eljut ahhoz képest, ahogy úgy gondoljuk a stabilitását a világnak. A mélypontra ennek kell rendelkeznie, és akkor itt van egy pár meghatározás erről a dologról. Na most elég váratlan és előzmény nélküli ez a mondat. Ugye az előzményeket, ha keressük, akkor tulajdonképpen van egy 100 évvel korábbi utalás arról, hogy valaki arról beszél, hogy hát amikor én a világra jöttem, akkor rendbe jött a világ, a fiam a világra jött, az is nagyon jó, és hogyha valaki, akit az Úr szeret, akkor tulajdonképpen rendben van a világ. Na most tulajdonképpen ezt úgy lehet értelmezni, hogy itt az emberek kezébe átmegy a történelem, ugye? Tehát, hogy úgy mondjam, ebben a 100 évvel ezelőtti mondatban, ugye arról van szó, hogy az, aki a harmadik, az szereti az Úr, de ha ő jön, akkor minden rendben van. Most ez filozófiailag nagyon hálás dolog volna tovább fejtegetni, de ez a szál, hogy valahol az emberek kezében van a dolog, ugye a 36 igaz emberrel is. Tulajdonképpen ez jön vissza ebben a mondatban, amit valaki a beszélgetés második részében ebben hozzátesz, De az embernek ugye nagyon is össze kell kapcsolódnia az Istennel, és olyan módon, ahogy az előbb mondtam. Nagyon sűrűek a történet körül a nagy mélypontok. Például a Szodoma Gomorra története, ahol ugyan nem igaz emberekről van szó, csak egy másik összefüggésben, hogy Ábrahám tárgyal az Úrral, hogy hány igaz ember lenne az Úrnak elég ahhoz, hogy megmentse a bűnös várost. És hát azért itt ráismerünk, hogy ez azért ugyanaz a történet, és ugye a szövegeket mikrofilológusoknak tovább kell bogozni, tehát tulajdonképpen a Ábrahám is a világmentő igaz emberekre próbál hivatkozni, és tulajdonképpen, ha emlékeznek arra a történetre, amit most nem akarok hosszan fejtegetni, akkor tulajdonképpen nem sikerül az első látogatás, sőt, azt kell mondani, hogy egy mellbevágóan tragikus vége van a küldöttség első találkozásának ezzel a várossal, amiből aztán a Lót története fog következni. Tehát én itt most nem akarok ennél tovább menni, mert a történetnek a pragmatikája, az okossága, az igazsága foglalkoztat. Nagyon érdekes az, hogy mivel itt igaz emberekről van szó, ez közel áll az ilyen koraújkori kasszír és más történetekhez, de tulajdonképpen azért abban a kornak a zsidó misztikájában, ez egy kicsit meglepett engem, mert most utána lapoztam, hogy még sincs olyan mértékben jelen. Tehát igazából véve ez egy titkos történet, amit a legnagyobbak mindig elővesznek a legkülönbözőbb helyeken, majd egy-két példát erre mondok, de nem olyan népszerű történet. Tehát ugye a zsidók azt írt legendák, ahol ömlenek az anekdóták, a csodák, a mitoszok, stb. Ott ez nem, valahogy nem olyan nagyon erősen jön, ez nem akarom értelmezni, csak megjegyzem, hogy na most nagyon sokat tett a történet ismerté válásába André Schwarz bátnak a Igaz a kibadéka című regénye, ami nagyon szépen illeszkedik a 20. század, 50-es, 60-as éveinek a nagy múltfeldolgozó regényei közé, amik elsősorban a II. Világháború holokauszttal foglalkoztak. Itt jegyzem azt meg, hogy ugye minden korszak elégedetlen azzal, hogy a többi korszak a múltat hogyan dolgozta föl. Tehát ha kicsit szélesebb rálátással nézünk a dolgokra, akkor azt látjuk, hogy minden korszak feldolgozta a múltat, csak másképpen, más fogalmakkal, más dologgal, és így gyakran megesik, hogy egyik korszak nem ismeri fel a másik feldolgozásában az, hogy az is feldolgozta. Ez nem vonatkozik az igazak ivadékára, éppen ellenkezőleg ő tulajdonképpen behozta a centrumba, a köztudatba ezt a gondolatot. Azzal együtt, hogy a szorgos értelmezők mindig megjelzik őt kötelességszerűen, hogy tulajdonképpen arról nincsen szó a történetben, hogy ez egy család lenne. Sőt, majd erre kitérek, hogy még arról sincs szó, hogy a 36 igaz embernek zsidónak kellene lennie. Ezt egyébként a Hermann Cohen állítja középpontba. Mondok azért egy-két nevet, amit fontosnak találok. A Hermann Cohen a 19. század második felének nagy német zsidó filozófusa volt. Feltétlenül kell ismerni a nevét, mert ő teljesen beépült ebbe a nagy német akadémiai világba, és akkor ott kezdte el a zsidó filozófiát kutatni, és tulajdonképpen a saját zsidó gondolkodás atyává vált, például Rosenzweignek a mesterévé, és ez a Cohen az, aki majd erről talán lesz módom egy pár mondatot mondani, aki a jámborságot, mert ugye az igaz embereket néha jámboroknak is nevezik, és ezáltal egy nagyon érdekes szematikai bokorba fog beérezkedni. Tehát úgy beszél egy fél könyvön keresztül a jámborokról, hogy ezt a történetet nem is említi meg. Ő egy más kontextusba ágyazza, amiről kitérek, aminek az a lényege, hogy itt a monoteizmus kialakulásáról van szó, és tulajdonképpen a jámborság az a zsidók és nem zsidók közötti hát integrációnak a fogalma, amivel a közös ellenség a bálványimádás tulajdonképpen, azt tudom, ha nagyon akarjuk konkretizálni. Tehát tulajdonképpen a bálványimádás leküzdése, a monoteizmus, az hirtelen eltünteti az emberek közötti különbséget. Ez a Cohennek a tézise, azt persze beleérik a 19. századba, de ez egy másik történet. Na most a Gershom Scholem nevét két szempontból is meg kell említeni a igazak történeténél. Scholem ennek az új zsidó magas filozófiának az embere, aki Cohentől jön, Rosenzweig, és akkor már tulajdonképpen alig fiatalabb Bubernél és Rosenzweignél Scholem, a nemzedéktársa Walter Benjamin például, és akkor már szinte Hannah Arendtnek kívül mindenkit megemlítettem egyszer, akit érdemes megemlíteni. Ugye Scholem az, aki a számmisztikát értelmezi a 36-ban, és ő egyébként a kabbala nagy tudósa, és van egy rendkívül nehezen olvasható, minden világnyelven megjelent könyve a kabbala értelmezéséről, akit érdekel, ajánlom figyelmébe, amely nyelven el lehet írni. És itt azt emelném ki a számmisztikába, nem belemenni, mert az tulajdonképpen nekem egy kicsit magas tudomány a számmisztika, de tulajdonképpen az a nagyon érdekes a Scholem értelmezésében, hogy azt mondja, hogy egy görög vagy közös görögség előtti kozmológiai számmisztikából a zsidóságban humánus számmisztika lett. Vagyis nagyon fontos, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a természet magyarázat a kozmológiából ebben a történetben az emberek világára jött át a számmisztika. Tehát, hogy úgy mondjam, ugye antropomorfizálódott, ami hol az emberi világról alkotott tudást vetítjük ki a természetről, a természetről való tudást vetítjük rá a társadalomra, és ez egy nagyon-nagyon nagy gondolat szerintem, mert valóban amikor a zsidó gondolkodást kezdték felfedezni, és ez mindig nagyon érdekes, mert a történelem külön megy a valóságtól, hogy is érzem ki magam. Tehát ugye az európai kultúra nagyon erősen ugye latin eredetű volt, nagy szerencsére a protestánsok azért olvastak görögül, meg azért a héber, a biblia fordítások miatt ugye kellett olvasniuk. Tulajdonképpen a zsidó filozófia gondolkodás nagyon késői, hát említettem, ugye Cohen 1870-89-1920, stb. Na most ebben a dolog, ebben az összevetésben ugye nagyon érdekes az, hogy felmerült az, hogy van-e zsidó filozófia, van-e specifikuma. Például van egy konkrét nagy vita volt azon, hogy ugye van-e zsidó mitológia abban az értelemben. Na most megjegyzem, hogy Gólczier Ignácnak a remek műve a mitológia a zsidóságnál, mindjárt műtött neve pontosan, mert németen van a fejemben, az egyik legremekebb tudományos mű, amit valaha írtak, ugye nem véletlen, nem lehet egyetemi tanár Gólczier Ignác, ezt értjük tulajdonképpen, bizonyítja, hogy van zsidó mitológia, és hogyan mit bizonyítja be Gólczier, aki még alig van akkor 30 éves, ugye, tehát már minden nyelven beszél, ír, úgy bizonyítja be, hogy a megfelelteti az Ószövetség alaptörténeteit, ugye a állattenyésztésről, a földművelésről való átállás alapproblémájának, ami egyébként a többi mitológiának is a lényege, a hold és a nap, és így tovább ezeket a dolgokat. Tehát amit itt most Scholem mond, ugye, hogy tulajdonképpen a 36 igaz emberben lévő számmisztika az humanizálja a természetről kialakított számmisztikát, az egy nagyon zseniális alapgondolat a zsidó gondolkodás alapvető összefüggéseiről megfelelően. Még egy nevet azért említenék, egy kiváló irodalomtudóst, Erich Auerbach, aki Törökországba emigrált, egyébként Törökországban is elég szép zsidó emigráció volt a világháború alatt. Neki van egy Mimezis című műve, magyarul is megjelent, és ebben a ószövetségi szövegeket a homéroszi szövegekkel hasonlít össze. Azaz a zsidó és a görög gondolkodást hasonlítja össze, és nagyon hasonló eredményre jut. Tehát ez egy kis kitérő volt a igaz emberek történetébe, de tulajdonképpen a zsidó gondolkodás alapjának megfelel ebben a szempontból. Na most a másik az, hogy a Scholem még abból a szempontból is említést érdemel, amit próbáltam mondani, hogy finoman korrigálja a Schwarzbartot, és leírja azt, hogy nem, azért nem arról van szó, hogy ez egy család lenne, amelyik leszármazik. Ezt mindenki tudja, Bárt is tudja, de mégis mit író így akarta megírni. Ez semmi különösebb probléma nem származott. Most tulajdonképpen azt mondtam, hogy ahhoz képest, és még a tézis még nem fejtettem ki, hogy milyen hihetetlen ereje van ennek a történetnek, nem volt túl népszerű, és ez az is bizonyítja, hogy a magasabb gondolkodásban az igaz emberek története mindig úgy kívülről jött be, halatlan érdekes dolog, amikor a legfontosabb embereket kellett méltatni. Mondjuk egy nagyobb megnyilvánulás, egy kitüntetés, egy nekrológ esetében, akkor mindig jöttek az igaz emberrel. Tehát tulajdonképpen mindig akkor lett valaki igaz ember, amikor méltatni kellett, és nagyon érdekes, hogy sorjáznak az ilyen dolgok. Ugye maga Martin Buber, aki 1953-ban ellátogat Németországba, és akkor ezt így sokan kifogásolják, hogy ellátogat, ugye? A Martin Buber kísérő sajtó az mind az igaz emberről beszél tulajdonképpen. Ott van Leo Beck. Leo Beck, aki a későbbi Leo Beck intézetnek a vezetője, ugye mikor meghal, ő is az igaz ember lesz. Tehát amikor valami nagyot akarnak mondani az emberiségnek fontosat, akkor mondják, hogy igaz ember. Egyébként nincsen nagyon sapálva a történet, és akkor még megemlíteném Anna Arendtet, aki tulajdonképpen a 45 utáni korszaknak a legjelentősebb zsidó gondolkodója, aki a 45 utáni palesztin-izraeli politikai helyzetről elég sokat ír, még az Eichmann per előtt tulajdonképpen, tehát ő állandóan figyelemmel kíséri az utáni politikai helyzetet, és ott van egy Mágnes nevezetű izraeli politikus, keresztnevben Judah Mágnes, és akkor azt írja Anna Arendt, hogy ő is egy igaz ember volt, ugye? Tehát, ha valaki valami fontosat akar mondani, akkor és mind elmondják azt, hogy volt egy legenda, hogy volt 36 igaz ember, és a Buber, Beck, Mágnes ez ugye hozzájuk tartozik. Tehát, hogy úgy mondjam, ez egy ilyen mitologizáló dolognak köszönheti a megszületését. Most egy kicsit belemegyek röviden a nem túl, nem a legmagasabb kultúrába is, és aztán úgy tovább, hát vannak ilyen című regények, van az egész Jádvasem történet, ahol szintén az igaz emberek problémája, ott van a 70-es években nagyon bonyolultan kibontakozó, amikor először beszélnek zsidóirodalomról 1945 után, ez is egy érdekes történet, az egyik része az, hogy Kelet-Európában először a 63-ban beszélnek zsidó irodalomról, annak a teljesen véletlen oka az, hogy Csehszlovákiában, Liblicében megrendezik a Kafka vitát, amin bebizonyítják, hogy Kafka realista író volt. Na most, ha Kafka realista, akkor mindenki realista, nem? És akkor aztán estek realista irodalom, annyi a cenzurának. Tehát tulajdonképpen az volt az egyik legfontosabb szellemi győzelem, ha már itt tartunk, Kafka ha tetszik, az zsidóság volt, mert utána már nem lehetett, ugye, tehát az a kultúrpolitika, amit Magyarországon is csináltak, annak már nem volt elvi alapja, az csak külön alkuk alapján ment, mert mindenki realista. Tulajdonképpen realizmus alapján nem lehetett üldözni senkit, amit addig lehetett. Ez a kelet-európai dolog. Most Nyugat-Európában pedig tulajdonképpen a Amerikában beszéltünk a 70-es években, ez is egy váratlan és sok szempontból spontán folyamat volt, csak az a baj ezekkel a spontán folyamatokkal, hogy nagyon gyorsan megtanulják utánozni a spontán folyamatokat, úgyhogy vigyázzunk a spontán megnyilvánulásainkra. Tehát amikor van az a nagyszerű amerikai próza, és akkor jön a 68 utáni helyzet, az új baloldal eltűnik, és akkor hirtelen abból a prózából kiválik egy spontánul zsidónak nevezett irodalom, a Malamud, Zinger, Belló és így tovább. Na most ők is, ha megnézzék ennek a három írónak a tematikáját, akkor az igaz ember probléma ugye alapvetően ott van. Tehát tulajdonképpen nem a jelennel foglalkozik, hanem felfedezik a zsidó múltat, adott esetben a nagyon régi múltat, azt a múltat, amiről már a 60-as évek Amerikája után már az egész olyan, mint a soha se lett volna, nem, mint egy mese olyan volt. Kicsit hasonló ahhoz, hogy felfedezték Kelet-Európában Molnariát és József Rótot és a többi. És akkor tulajdonképpen ami tematikusan a középpontba sorolódott, azok az alakok voltak, akik megint igaz embereket képviseltek, akik túlélték a történelmet, akik segítettek másoknak, akik hallgattak, akik anonimek, akiket véletlenül szeret felfedezni, hogy ülnek egy boltba, és kiderül, hogy egy csodálatos világ van körülöttük, és tovább. Erről szól ez az amerikai irodalom tulajdonképpen. Akkor nem utolsó sorban ugye a szocialista realizmusban is vannak igaz emberek, most ez érdekes dolog, hogy egy ilyen című regény is van, azt lehet mondani, hogy ez a tannizmus, tehát éppen a szerzők, zsidó szerzők, ugye Polevoy és Grossman, és akkor még a kettőt szembe állítják egymással, hogy az egyiket inkább tematizálta, a másik nem. Amikor meghal Szolzsenyicin, belül is igaz ember van, tulajdonképpen, és így tovább. Tehát ezt most nem folytatom, ennek a szemantikája az eléggé messze megy, de tényleg most nem akarom, mert elvinni a előadás lényegét, hogy ki mindenkire mondták joggal egyébként, valamilyen joggal, hogy igaz ember, tehát az igaz ember probléma azért az tulajdonképpen a sors kérdéseknél jelenik meg, amikor a világ sorsa ugye ingadozóban van. Most a Hermann Cohent röviden érintettem, nem csak leszeretném zárni, hogy közeledjek a jelen felé, tehát az a lényeg, hogy Hermann Cohen egész elmélete jámborakról, az azt próbálja kifejezni, hogy a győztes monoteizmus, amelyik legyőzi a bálványimádást, amelyik közvetlenül a megsemmisülés szélére sodorja a társadalmat. Ugye? Tehát itt van az értéke megmenteni a világot tulajdonképpen. Tehát itt megint nem ilyen kisbolgári erkölcsi dolgokról van szó, hogy kinek mi tetszik, ki nem, hanem ahogy az Ábrahám és az Úr közötti tárgyalás ezt mutatta, megsemmisíti. Tehát ettől féltek a legjobban, és ezért tulajdonképpen, és ezt nagyon jól fejtegeti Cohen, ezt röviden elintézem azért avval, hogy a jog, a politika és a teológia egymással izomolt viszonyba került, ugye? Tehát a politikai viszony, a jogi viszony, a teokrácia, a monoteizmus az egymással ilyen viszonyba került, és nem csak arról van szó, hogy a jámborok azok az idegenek is lehetnek tulajdonképpen, hanem arról is szó van, hogy adott esetben még a túlvilági élet is adott esetben lehetséges a számukra. Most Cohen után egy újabb fejezetét emelném ki az igaz ember történetének, ez Max Brod. Max Brod tulajdonképpen az egyik legkorábbi zsidó öntudatú közép-európai értelmiségi, ő Kafkának a jó barátja, és a Kafka és az igazember tematikája szóképpen hogy elég közel van egymáshoz. Mondjuk a tudományban Brodot elsősorban úgy értelmezték, mint az egyetlen használható Kafka életrajz szerzőjét, egy elég vastag Kafka életrajzot írt, az ilyen titkolózó emberné, mint Kafka, ez persze nagyon fontos. Az embernek időnként az az érzése, hogy ezekkel a nagy életrajzokkal mindig, hogy jaj, de kár, hogy mi mindent nem látott meg tulajdonképpen. Brod nem a legrosszabb példa, de nem a legjobb példa, ugye? Tehát tulajdonképpen neki megvolt az elmélete Kafkáról, és azt megírta, mindegy, ennyi rossz akaratot megengedte magamnak, de a mélypont az a Lou Salomé nevezetű hölgynek a Nietzsche életrajza, aki a filozófus legszebb korszakában közel ismert a filozófus, és semmit nem vett észre abból, amit csak ő láthatott volna meg, úgyhogy de Marxból sokkal fontosabb személy, természetesen ezt tulajdonképpen csak bevezetőnek mondtam volna. Tehát amikor ezt megírja, akkor a saját világnézeti sémájába erőlteti Kafka, de pont azt nem próbálja megfogni, ami minden sorában megfoghatatlan és egyedi, és nagyon nehéz fogalmilag utolérni, stb. Na most az, hogy Marxból tulajdonképpen ennek a zsidó-prágai német nyelvű írói körnek tulajdonképpen a legöntudatosabb zsidó szereplője. És ilyen értelemben a kelet-európai zsidóság felé fordulásnak a úttörője, ez 14 előtt indul meg, Kafkát is beszippantja, ez tulajdonképpen ennek feltétlenül óriási jelentősége van, bár azt lehet mondani persze a történelemben, hogy most miért fontos, hogy 14 előtt mi volt, de nagyon is fontos. A nyugati és a keleti zsidóság egymásra tekint tulajdonképpen, tudatosodik, hogy Prágába tudatosodik, hogy ők nyugati zsidók, nem abban az értelemben, ahogy Magyarországon és máshogy, hogy most emancipáció, asszimiláció, liberalizmus, meg ilyenek, hanem hogy nyugatiak, és megérkeznek Prágába a keleti zsidóság kultúrájának a képviselői. Ezek már nem mindig menekültek a pogromok elől, hanem szintársulatok, értelmiségiek, folyóiratok, értelmiségi diszkusziók. Van egy nagyon érdekes könyv erről, nagyon részletesen feldolgozott összefüggéseket. Na, Brod ennek az egyik alakja, és Kafkát is efelé irányítja. Na mostan annyit el kell azért mondani, hogy tulajdonképpen az a köztudat, hogy ugye Kafka nagyon is átérzi ezt a sokszoros helyzetet és a zsidóságát is. Nem véletlen ugye a libritei 63-as nagy vita, amin egyébként a magyarok is voltak, csak nem szólaltak hozzá természetesen, úgyhogy a dicsőségből kimaradtak a libritében. De igazából véve Kafka 16-17-ben kezd igazán a zsidó dolgok iránt érdeklődni egzisztenciálisan. Tehát addig foglalkoztatja őt a zsidó színház, leírja, ismerkedik vele, feldolgozza, de tulajdonképpen 16-17-ben, miért 16-17-ben, nagyon egyszerű oka van, ugye, 16-17-ben kezdenek rosszul menni a dolgok a fronton, igazából véve, és a osztrák-magyar monarchia zsidósága érzi azt, hogy nem feltétlenül csak egy növekvő antiszemitizmust érez, mert azt is érezhet, hiszen ezek a közhelyek akkor igazak, hogy a bűnbak, ugye a hadiszállító, stb. Ezt nem tudom, hogy mennyire ismerik, de például az egyik magyar zsidó folyóiratnak egy robotot kell felállítani arra, hogy demonstrálja, hogy a múlt héten hány zsidó katona milyen hősieséget követett el a fronton, ugye, hogy igazolja, hogy nem igaz az ellene irányuló előítélet. De igazából véve a bizonytalanság érzésnek inkább ilyen nagy összefüggések vannak, ugye, hogy mi lesz a monarchiával. Ugye jön a cseh állam, stb., és akkor ez meg is történik, nagyon gyorsan eljutok az igaz emberekhez, de még egy mondatot azért mondanék arról, hogy egyébként Kafkát a csehek átveszik, mert Kafka annyira jó tisztviselő, hogy ő csehül is tud egyébként, és ő tulajdonképpen folytathatná a munkáját Csehszlovákiában, csak a betegséget megakadályozza. Most tulajdonképpen Kafka egész írás művészete nagyon közel áll ehhez az igaz ember problémához, ugye? Tehát az anonimitás, van egy Kafka mondat például, hogy az igazság oszthatatlan, tehát nem ismerheti meg önmagát, aki megismerni arra kényszerül, ő maga hazugság legyen. Ugye azok a titkos dolgok, amik történnek, amik sose derülnek ki, hogy ki kicsoda, hogy ki menti meg a világot, vagy ki irányítja a világot tulajdonképpen. Ez nagyon erősen kafkai a boldogság egy elméleti lehetősége, hinni a bennünk lévő lerombolhatatlanságban, nem pedig törekedni rá. Stb. Csak egy-két mondatot említenék még, ugye ez a hihetetlen reflektálatlanság a Kafkának, ugye, hogy Kafkában nincsen írói dikció, hogy azt mondja, hogy Kovács ezt mondja, kettős pont, hanem minden csak úgy történik, hogy tulajdonképpen mindent úgy sejtünk, akkor vannak nagy fordulatok, tehát tulajdonképpen a töltem szemlélete vagy a pragmatikája az nagyon, nagyon hasonlít ehhez, amit még nem most fogok rátérni lassan. Ugye a pragmatikus értelmezés egyik elemét Hans Jonástól idézném. Hans Jonás egy nagyon ismert zsidó gondolkodó, szintén ebből a Hannah Arendt nemzedékből, már a legfiatalabbból, ő az etika, tehát a holokauszt utáni etikának egy nagy mestere, de tulajdonképpen ő azt értelmezi a 36 igaz ember legendájában, hogy hatalommal hatalmat kell szembeállítani, ugye? Tehát tulajdonképpen a 36 igaz embernek ezt a pragmatikus erejét emeli ki. Na most elég fontos figura Magyarországon szinte teljesen ismeretlen, egy Jakob Taubes nevezetű német zsidó filozófus, aki Benjamin értelmezésekben tér ki a történelem szemléletre és a történelem szemléleten belül erre a dologra, hiszen tulajdonképpen az igaz emberek története a se nem tragikus, se nem. Tehát az igaz emberek történetét nem lehet a tragikus és a más dologba beépíteni, az a világnak egy leírása tulajdonképpen, és mondjuk a Benjamin és másoknak a tragikus történelem szemléletével szembeállítva ezt érvelésbe fel lehet hozni. Tehát kezdeném a pragmatikus tézisnek a leszögezésével. Pragmatikus tézis azt szögezi le, hogy 36 vagy nem, azt nem tudjuk, hogy hogyan mentik meg a világot. Nem tudjuk, de azért elég gyakran vannak emberek, akik megmentik a világot. Ez nem olyan ritka, ez nagyon gyakori, és hogy ez egy hihetetlen mély belátás a történelemben. Na mostan miért? Miért kell a világot mindig megmenteni tulajdonképpen? Ez egy nagyon nehéz dolog, ugye? Ugye mind a politikai hatalom, mind a gazdaság olyan természeti dolgok, ugye, amelyek nem állnak meg egy optimumon. Ugye? Tehát ugye egy ember vagy egy család is nagyon nehezen tud az optimumon megállni, elég sok félelem, elég sok tragédia kell ahhoz, hogy valaki meg tudjon állni egy optimumon, ugye? de hát most gondoljunk a gazdasági, mondjuk egy nagyon nagy közhelyet mondok, hogy gyorsan megbeszéljük, ugye mondjuk a gazdasági ciklusoknak a problémája, ami 14 előtt ugye az akkori baloldal versenget, hogy egymás haját tépték a teoretikusok, hogy ki jön rá arra, hogy a kapitalizmus mikor kerül válságba, és mikor fog elpusztulni, nem? És hogy igenis, nekem van igazam, mert nem 5 évenként van a válság, hanem 10 évenként, és akkor fog elpusztulni. Erről szólt a 14 előtti baloldali irodalom. Na most nyilván ez túlzás és karikírozás, de azért tulajdonképpen a gazdaság az nem szokott megállni valahol, hogy most jó, hát most mindenkinek egyforma jó, most a többi, hanem megy tovább, és megy az újabb válságok égé, és így tovább. Most a politikai hatalomról már nem is szeretnék mondani semmit, igazából véve a politikai hatalom se szeret megállni, ha nem olyanok a körülmények. Ha meg kell állnia, meg tud állni, de ha nem kell megállni, nem tud megállni. Most meg ehhez számoljuk hozzá ezt a harmadik dolgot, ugye, hogy senki sincs egyedül a világon, ugye, tehát még Európa sincs egyedül a világon, erre most nagy szenvedésre rájön az Európai Unió, hogy ő mindig azt hitte, hogyha befelé csinálja ezeket a ragyogó ötleteit a szabad kereskedelemmel, meg a vámhatárokkal, akkor minden rendben van, és rájön arra, hogy egy újabb játéktérnek egy labdája, amihez nem is tud mit szól, és a többi. Tehát mindenki másokkal játszik egy játéktéren, tehát ebbe olyan megállapodó harmóniát keresni, ugye, ami optimálisan beáll valamerre, az szinte lehetetlen. Nem akarok nagyon belemenni, de ugye amikor Adam Smith a 18. században ezt a láthatatlan kézáltal való ragyogó, ugye egy nagyon, nagyon konkrét körülményekre gondolt, amik azóta szinte nem lennek be. Tehát engedjék meg ezt a prózai csalódást keltő dolgot, hogy tulajdonképpen a világ gyakran sodródik a válságok során a nagyon nagy konfliktusok elé. Na most mivel egy nemzedék ugye egy-két nagy válságnál többet nem élnek, hát ugye ez a régi zsidó gondolkodók többet tudtak, mert ők ugye nagyon sok nemzedékben tudtak gondolkozni. Tehát ez az első része, hogy na most ebben egyébként a többi töltett filozófia nem nagyon tud mit csinálni, csak nem beszél róla. Megértjük azt, hogy nem nagyon opportunus dolog az emberi társadalomnak azt szugerálni, hogy milyen veszélyeknek van kitéve, nem? Azt nem lehet az oktatásban elmondani, meg stb. Ugye? De nem, az nem azt jelenti, hogy ez nem így lenne, ugye? Meddig tart egy fénykor, nem? Meddig tartott a görög demokrácia fénykora? Hány évig tartott? Hány évig tartott a Kádár korszak fénykora? Hány évig tartott? Ugye számoljuk az ujjainkat, hogy hány számszerűen hány év volt az tulajdonképpen, amíg nem volt igazán valamilyen. Most ez egyik része. A másik része az, hogy miért a láthatatlan szereplők mentik meg a világot? És miért úgy mentik meg, ahogy megmentik? Miért nem mások mentik meg? Ugye, hát azt mondjuk, hogy hát a mentésnek is vannak szakemberei tulajdonképpen. Hát azért, mert igazából véve azok a fontosabb aktorok azok beleépülnek a válságokba, akár így, akár úgy, akár amúgy, vagy pedig megpróbálnak valamit, ami nem sikerül. Hozzátenném azt nagyon gyorsan, hogy nincsen rosszabb, mint a rossz reform. Tehát reformálni kéne a legnagyobb erkölcsi felelősséggel, ugye? Mert ha nem sikerül a reform, akkor tulajdonképpen azt a hitet elfogyasztja, ami a megújuláshoz szükséges, és apátiába löki a társadalmat, stb. Tehát igazából véve nem akarunk folytatni, de megvan annak az oka, hogy miért a anonim igaz emberek azok, akik ezt a világot meg tudják váltani. A változtatni, meg tudják menteni tulajdonképpen, vissza tudják tartani a szakadék alól. Na most az nagyon érdekes dolog, hogy ennek nincs köze a klasszikus, tragikus problémához. És itt megint egy görög-zsidó különbség. Ugye a görög tragédiában van valami nagy probléma, ami katartikusan megoldódik és újra kezdődik. Itt tulajdonképpen, és ott minden a más, minden az ellenkezője van, tehát a görög szereplőnek kell hübrisszel rendelkezni, tehát ki kell az isteneket hívni a szerencséjével és a boldogságával, a görög hős az individuum, az isteneket akarja utánozni, szép, harcol, stb. A Hilles, ugye minden csak nem anonim, ugye, minden csak nem láthatatlan, ugye, és tulajdonképpen, és akkor kialakul az a tragédia fogalom, aminek egyébként a kultúránk a jegyében él, a katarzis és más összefüggésben. Most a hübrisz fogalma, ez a bizonyos, ugye, mértéken felüliség, ami a, ugye az abszolút, tulajdonképpen az igaz emberek azok negatív hübrisszel rendelkeznek. Ugye nem emelkednek ki, nem látszanak ki, stb. Most itt van egy-két ilyen pszichológiai jellegű vita, hogy vajon teljesen öntudatlannak kell lenni az igaz embereknek, vagy nem. Ugye, mert a szöveg is az, és a lényeg, az érdemileg a lényeg is az, hogy nem tudják pontosan magukról, sőt, ha megtudják, az nagyon az a végüket jelenti, a jutalommal együtt a végüket jelenti, és akkor még az hozzá szokott lenni téve, hogy akkor másod újra születik, és itt tehát a 36 kipótlódik tulajdonképpen. Na de természetesen azért nem gondolhatjuk, hogy teljesen öntudatlanul cselekednek, tehát bizonyos értelemben ez nem lehet igazán pontosan logikailag megoldani, mert azért a teljesen naívnak tételezett igaz ember, aki úgy menti meg a világot, ahogy a madár fütyül a fán, úgy mellesleg azért nem igazán. Tehát valamilyen reflexivitással kell lenni a cselekvésének. Na most nagyon érdekes az, hogy ami ebből a görög modellből a egyik legfontosabb hagyomány, ami az úgynevezett ámor fáti, tehát a sorsnak a problémája, és az, hogy a görög modellen felépülő, és már nem csak görög, hanem már modern európai dolog, ugye az szereti a saját sorsát, vállalja, bármit csinál, de én akartam így. Ugye tulajdonképpen, és ez a tragédiában változhat. Na most tulajdonképpen az igaz embernek nincsen ámor háti benne, ugye? Hiszen nem reflektálhatja saját magát, hanem csak csinálja, ugye, ha nem is teljesen naívan, ugye, de nem is tudatosan igazába véve, és ez egy nagyon fontos kontraszt megint ehhez a... Látjuk, hogy lassan egy egész két emberkép majdnem minden vonása. Na most nagyon érdekes az, hogy a görög típusú emberképben azért a minden második mondat a boldogságról szól, ugye? Tehát az, hogy mégpedig a boldogságnak nem közhelyes értelméről, hanem a teljes emberi létezéssel kapcsolatos boldogságról. Nyilvánvaló, hogy az igaz embernél a boldogság se értelmezhető. Tulajdonképpen ez egy másik történet, hogy hozzá lehetne írni a boldogságot. Egy szerző van, aki egy kicsit ezt megpróbálta, ezt tényleg, ha van ideig, olvassák el, ez a Albert Camus, a nagyon-nagyon híres francia író, a Camus, aki a Sisyphos mitoszában, ami szintén nem zsidó igazembert ábrázol, hanem a Sisyphos, aki a sziklát görgeti, és a Sisyphosnak egy bizonyos állapotában azt mondja, hogy azért Sisyphos lehet boldog. Tehát bizonyos értelemben ez egy analógia lehet ehhez a boldogság problémához. Na most a tulajdonképpen az igaz ember problémája az állandóan újjá is születik, és tulajdonképpen a újjászületésnek egy elég meghökkentő példájával szeretném majdnem lezárni az előadásomat. Ezt a példát azért magyaráznom kell, de azt hiszem, hogy ha megmagyarázom, akkor nem fog nehézséget okozni senkinek. Ez a Tarantino nevezetű amerikai filmrendezőről szól. Most ez a Tarantino én ezt nem egy ilyen esztétikai, vagy nem mondom, hogy nagy film, vagy jó film, hanem ez tulajdonképpen az a nagyon kevés művész egyike, aki a 90-es éveket megértette és fel tudta dolgozni, és ezért a filmjei elég kultikus filmek lettek. Most hála ennek az ilyen szólt média spektrumnak, meg az, hogy minden nemzedék más kommunikációs eszköz használ, tulajdonképpen ez egy mai világsiker, az nem úgy van, mint a 60-as években vagy a korábban, de mindenképpen abszolút, hogy mondjam, tehát kutatók és tudósok által vizsgált figura a Tarantino, aki ezt a 90-es éveknek ezt a érték átalakulását, ugye, hogy a normális, a bűn a normális, hogy él a posztmodern társadalom valójában meg tudta csinálni, de nem egyszerűen meg tudta csinálni, meg tudta érteni és meg tudta csinálni. Tehát mindenképpen Quentin Tarantino a külön szó van, és van egy ilyen érdekes filmi a Ponyva regény, az a címe, Ponyva regény, de úgy vegyék, mint valamilyen tudományos tárgyat ezt a filmet, tehát én esküszöm, hogy mikor nézem a Tarantinót, eszembe se jut, hogy moziba vagyok, hanem úgy nézem, mint valamilyen remek társadalomtudományi rekonstrukciót, hogy végre valaki megérti, hogy mi történik tulajdonképpen. És abban van két gengszter, egyik fekete, a másik fehér, éppen a fehér az a Travolta, ugye ez egy érdekes húzás, hogy valakit a félmúltból beemel a jelenbe, akik még az arcát ismerik, ez a John Travolta. És tulajdonképpen a két gengszter az a mai két munkás. Tehát ők a munkavilága tulajdonképpen reggeltől estig járják az utat. Csinálják, amit kell, és állandóan egy ilyen mai, ilyen lefűrészelt, bunkó nyelven beszélnek, ragyogó párbeszédeket folytatnak. Az a lényeg, hogy a fekete, nem is tudom, minek nevezem, munkás vagy bűnöző, végrehajtanak valakit, és akkor rálőnek, és körbelülik egy faajtón, és akkor a fekete azt mondja, hogy most csoda történt, mert én nem haltam meg, és akkor azt mondja, hogy egyik ilyen 25-17, mondja a fekete bűnöző munkás, hogy az ószörű egyik ilyen, és az igaz emberről mond egy szöveget, és végig ezt mondja a filmben, tehát végig a Ponyva regényben végig az igaz emberről van szó, és a végén annyira igaz emberről van szó, hogy ki is lép a bűnözés világából, és mindig azt a mondatot ismételgeti a legkülönbözőbb helyszíneken, hogy az igaz ember útját mindenünnen az önzők igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága szegélyezi. És ezt állandóan ismételi az Ezékiel 25-17-et ebben a posztmodern világon szóló Ponyva regény című filmben tulajdonképpen. Tehát, hogy úgy mondjam, az igaz ember az élősen a jelenben is visszaköszön. És akkor tulajdonképpen még egy utolsó Kafka mondatot idéznék, az a helyzet, hogy nem is próbálkoztam azzal, hogy a Kafka életművében, a nagy regényeiben ezt az egész igaz ember problémát szituáljam, csak egy-két megjegyzést tettem. Most viszont egy mondatot szeretnék tenni, hogy az írott világtörténelem gyakran tökéletesen kudarcot vall, Az emberi sejtés képessége viszont, ha gyakran félrevezető is, soha el nem hagy. Hát ennyit az igaz emberekről. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagy kérdés, hogy